Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepére. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 6. fejezetben, az 1. verstől a 13. versig a következőképpen. Uzzia király halála évében láttam az urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát vette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az új szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tizet, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Ézsaiás könyvének egy olyan része a mai alapigénk, amelynek minden egyes mondatáról hosszú fejtegetésekbe bocsátkozhatna bármelyik prédikátor. Sem idő, sem lehetőség nincs erre, úgyhogy engedhessék meg, hogy néhány szót ragadjak ki ezekből az igékből, és ezeknek segítségével próbáljam feladatomként nyitogatni azokat a kis kapukat a szívben és a lélekben, amelyek, hogyha kinyílnak, akkor Isten szent lelke bejöhet a mi életünkbe, és ott dolgozhat, munkálkodhat. Az első ilyen szó, az első ilyen írás részlet, amit mondani szeretnék, így hangzik, láttam az Urat. Ézsaiás azt mondja, láttam az Urat. Ki az, aki láthatta az Urat? Úgy igazából, az Isten soha senki nem látta. Ezt maga a Biblia mondja. Akkor miért van a Bibliában ilyen mondat, hogy Ézsaiás látta az Urat. Azt mondja, láttam az Urat. Egy biztos, hogy amit ő tapasztalt, az valami olyasmi volt, ami nem az ő hétköznapjainak a része volt. Nem arról volt szó, hogy most egy különleges ima meghallgatásban lett volna része, és úgy érezte, hogy most akkor mondhatom azt, hogy láttam lélekben az Urat. Nem. Most arról van szó, hogy ő valójában tapasztalta az Isten dicsőségének egy ráeső részét, és aztán ezt a ráeső részt úgy adja tovább, hogy láttam az Urat. Látás és látás között óriási különbségek vannak. Ha valaki már szemtanúja volt egy közlekedési balesetnek, akkor nagyon jól tudja azt, hogy ahány ember annyiféleképpen meséli el a történteket. Hiszen kit ez fogott meg, kit az a történésből. És az érzelmi hangsúlyok előkerülnek. Az, ami nagyobb érzelmi hangsúlyú, az a beszélgetés vagy a tanúskodás elejére került. Ami kevésbé fontos volt számára, az pedig a végére. Láttam az Urat, mondja Ézsaiás. Ez azt jelenti, hogy Isten világában volt ott. De úgy is lehetne fogalmazni, hogy bizony ebben a világban mindenütt jelen van az Isten, lent és fent, jobbra és balra, mindenütt. Nem véletlenül 6 szárnyú az angyal. Nem csak azért van neki 6 szárnya, mert a régiek úgy gondolkodtak, hogy a 6 szárny lehetőséget ad számára, hogy előre és hátra mozogjon, jobbra és balra, le és föl, a 3 dimenzióban. De ugyanakkor a 6 szárny szimbolikus is. Mert a 6 szárny azt jelenti, hogy Istennek az eszköze az angyal. De Isten a fontos, és nem az angyal. Ahogy a 6 nap nagyon fontos az életünkben, de a 7. nap az még fontosabb. És a teremtés csúcsa nem a férfi ember, nem az ember, a teremtés csúcsa az Isten maga. És aki ezt nem látja be, aki ezt nem éli át, akkor leélheti úgy az életét, hogy azt gondolja magában, majd ha ezt is sikerült az életemben úgymond tető alá hozni, ha megvalósult ez a rövid távú és ez a hosszú távú célom, nos akkor majd elkezdek foglalkozni ezekkel a dolgokkal is. Majd akkor lesz időm az Istenre is. Majd akkor lesz időm a másikra is. Közben a gyermekek felnőnek, közben minden megváltozhat, és lehet, hogy már nem csak idő, de lehetőség sincs, hogy keresse valaki az Istent. Így aztán lehet, hogy csak néhány nappal maradunk le a legnagyobb találkozásról. Mert azt gondoljuk, hogy ha ma nem, meg holnap sem, de a holnap utánban biztos, hogy találkozom majd az Istennel, mert én is akarom. Csak a holnap után sosem jön el. Megremegtek az eresztékek. Amikor az angyalok szólnak, a dicsőítés szava ilyen, hogy megremegtek az eresztékek. Minden egyes kapunak az az összefogó része az ereszték. Megremegett. Minden megremeg, ha az Isten szól. Mert hogy az Isten ilyen. Ha ő szól, akkor a semmiből előáll a világ. Legyen, szólt az Isten, és lett. Megremegtek az eresztékek, ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos kerete a dolgoknak. Életünknek is van egy rámája, van egy kerete, ami azt jelenti, hogy ha az Isten szól, akkor beleremeg életünk minden egyes része. Mert az Isten ilyen. Ha csak egy angyal jön el hozzánk, tessék megnézni a Biblia, hogyan tanúskodik erről, akkor ott félnek a pásztorok. És az angyal első szava mindig az, hogy ne félj, vagy ne féljetek. Mert olyankor megremegnek az eresztékek. Sőt, azt is mondhatjuk, amit itt Ézsaiás mond, elvesztem. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Most vonatkoztassunk el attól, hogy a másik nép az mennyire tisztátalan ajkú, vagy mennyire nem. Éppen napokban beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy sajnos nagyon sokan elvándorolnak ebből az országból, sok oka van ennek. És többek között nem csak a kínaiak jönnek ide hozzánk, hanem nagyon szeretnek Magyarországról is képzett emberek kimenni Kínába dolgozni. Mert ugyan a kínaiak semmit nem tudnak, vagy igen keveset a kereszténységről, mégis az általános erkölcsösség az bizony sokkal nagyobb. mint itt Európában. Úgyhogy a másik nép, a másik nemzet tisztátalan ajkúsága milyen mértékű, azt hagyjuk a Jóistenre. Ő a megítélés ura. Egy bizonyos, hogy ha az Isten szól, akkor mi azt mondjuk, jaj, nekem, elvesztem. És ez így igaz. Igen közhelyes, igen banális megállapítás, aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Nehogy azt gondolja valaki, hogy benne él a világban, és ebben a világban benne élve rá nem hatnak azok az erők, amik egyébként mindenki másra hatnak. Ugyanúgy hatnak a keresztény hívő emberre is. Ez egy másik kérdés, hogy mennyire tudunk védekezni ellene. Isten nélkül elvesztünk ebben a világban. Tessék megnézni. Ha nem kapaszkodunk az Istenbe, akkor nagyon hamar lecsúszunk. És ezelől nem kivétel az egyházias ember sem, sem a szószék alatt ülő, sem a szószéken álló. Tessék megnézni, szószéken állók között is hányan vannak, hadd legyek most kritikus, akiknek pénzügyeik vannak, tisztázatlanok, nőügyeik, alkoholizmus, és minden egyéb más, ami a világban megtalálható, megtalálható a szószék alatt ülők között is, meg a szószéken állók között is. Úgyhogy nem árt, ha mindannyian elmondjuk, elvesztem. Jaj nekem, Uram Isten, nélküled elvesztem. Az élet minden területén. Nevelésben éppen úgy, mint a munkahelyen, ahol alkotni kell vagy kellene. A családban, ahol Isten helytartóiként ott vannak a szülők. Luther mondja ezt. Milyen szépen. Az, hogy kinek milyen Isten képe lesz, az nagyban függ attól, hogy az ő édesapja és édesanyja milyen Isten képet közvetít a gyermek számára. Elveszett az ember az élet minden területén. Nincs olyan terület, ami alól, amiből kivonhatnánk magunkat, ami fölött ne lenne az Istennek hatalma. Mindenütt hatalma van az Istennek. Éppen úgy a táplálkozásban, mint a szexuális életben. Tessék megnézni, ha csak a szexuális kapcsolatok válságát nézzük. Miért van ez? Azért, mert az embereknek nincs helyes önértékelésük, vagy egyáltalán már önértékelésük sincs. Csak is az Istenben bízó, az Isten erőterében élő ember képes arra, hogy helyesen felmérje helyét ebben a világban. Az Isten nélkül, fogalmazhatok másképpen is, a lélek nélkül, ugye pünkösd után vagyunk, elvesztünk. Ha nem nyitod ki lelked ablakát, akkor soha nem repül be rajta a szent lélek madara, hogy aztán száncsapásaival felkavarja lelki szobád áporodott levegőjét. Vagy csak ablakon keresztül akarod a lelket csodálni? Mert ha igen, akkor Ézsaiásnak a szavai valósággá válnak. Akkor látván látsz, de nem ismersz. Halván halsz, de nem ismersz. Ézsaiás azt mondja, jaj nekem, elvesztem. Aztán jött egy szeráf, egy mennyei lény, egy angyal, és kezében parázs volt, az oltárról vette le ezt a parazsat, számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Nehogy azt gondolja valaki, hogy az Isten nélkül van tisztulás. Nincs. Csak a slágerszöveg mondja azt, hogy ha már nem bírod elviselni az életet, akkor lép ki belőle, mint egy rossz cipőből, aztán húzzál föl egy újat. Ez a slágerek általános igazság szintjén igaz. Úgy egyébként nem igaz. Nem igaz, mert a múltunk kísért. És nehogy azt gondoljuk, hogy akárcsak a tinédzser korban elkövetett hibáink, életvezetési hibáink, döntéseink, kudarcaink, azok nem követnek minket a későbbi életünkben. Ezért szükséges az Istennek, az a megszentelő Istennek, az a tisztító ereje, amit itt a parázs jelképez. De mi is a parázs? A feléledő láng, Isten igéjének a szimbóluma. A parázsban ott van a szunnyadó erő, az Isten ereje, melyhez csak a pillanat frissítő oxigénje, vagyis lélek ereje kell, és mindent égető, vagy éppen melegítő erővé, lángá, tagad, alakul. Ami fontos, bűnöd el van véve. Ha belegondolunk ebbe a képbe, hogy valakinek a szájához forró parazsat érintenek, akkor érezzük azt, hogy ez a kép, ez mennyire erős, mennyire éles. Nem véletlenül. A bűn elvétele csak fájdalom árán lehetséges. Fájdalom nélkül nincs kiegyenlítődés. Ha valaki bűnt követel a másik emberrel szemben, olyan nincs, hogy aztán a másik embernek ez ne fájjon. Olyan nincs, hogy aztán, ha rádöbbennek, mit követtem el, az nekem ne fájjon. Ha nem fáj, akkor lelketlen ember vagyok. Ha pedig fáj, akkor az a fájdalom majd elhajt a megbocsátásig, a bocsánat kérésig. Bűnöd el van véve. És itt van ennek más vonatkozása is. Vigyázat! Nem a mi fájdalmunk árán lehetséges, hanem csak is a Krisztus fájdalma árán lehetséges az, hogy bűntelenként idézőjelbe éljük tovább az életünket. És ha valakinek elvétetett minden bűne, minden vétke és minden mulasztása, hiszen a bűn nem csak a rossz megcselekvése, hanem a jónak az elmulasztása is, ha minden elvétetett, akkor erre az első reakció az, hogy Uram, akkor én követetként ott akarok lenni ebben a világban. Itt az angyal azt kérdezi, kit küldjek? Kit küldjek? Tessék megnézni, hogy a mai világban mennyire népszerűtlenek azok a hivatások, ahol nem egyszerűen csak napi 8 órát kell dolgozni, hanem aki ott dolgozik, a saját személyiségét, az egész életét bele kell, hogy tegye. Mert nem tud függetlenül, csak úgy a szakmai szabályokat betartva egy óvónéni, óvónéni lenni. Oda kell, hogy tegye az ő részét, az ő szívét. Ugyanúgy a tanárnak a gyermeket, a gyermeknek a jövőjét fontosnak kell tudnia, és szem előtt kell tartania. És így sorolhatnám a különböző élethelyzeteket. Hát persze, hogyha nincs töltekezésre lehetőség, akkor kiég. Kiég az orvos, kiég a tanár, kiég a pap, és kiég lelkileg a keresztény ember is. Mégis az Istennek az az akarata, ő úgy teremtette ezt a világot, hogy az ő követei legyünk ebben a világban. Hogy szóljuk az ő igazságát. És ha szóljuk, akkor bizony nagyon sokan meghallják ezt, de nem értik. Nem értik, mert talán túlságosan bonyolultan magyarázzuk. Nem értik, mert úgy gondolják a hamis képeik alapján, ami él bennük egyházról, papról, hitről, reménységről, hogy az valami olyasmi, ami a gyengéknek a menedéke. És valljuk meg őszintén, az ember szereti magát nagyon erősnek tudni. Nem kell hozzá csak egy kis vírus, hogy aztán az ember nagyon hamar ágynak essék. Ha ez a madár influenzás vírus úgy igazán kiterebélyesedne erre a világra, akkor jelenleg a világon lévő embereknek azból a 6 milliárdból genetikailag 4%-nak van védettsége. Ha valami nagyon erős mutáns vírus lépne itt fel, akkor 4% azért megmarad. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy a tizede megmarad, de még abból is egy kevés elpusztul. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy hallja és tudja, hogy mi lenne a helyes és a követendő út, de nem akarja elismerni ezt igazságként. Tessék megnézni, hogy hova fut ez a világ. Karl Rahner, katolikus teológus megkérdeztek, hogy és melyik vallás lesz az, ami a 21. század vezető vallása lesz. És ő azt mondta, hogy hát természetesen a kereszténység. És akkor nagyot néztek ott az újságírók, hogy hogyan lehet ilyet mondani, mikor kiürültek a templompadok. És akkor azt mondta, ha élni akarunk, akkor nincs más lehetőségünk. Ugye abban nem gondolkodhatunk perspektívaként, hogy mindenki csak elvesz a közösségből. És ki az, aki ad a közösségbe? Régen a szenteknek a feladata volt az, hogy adtak a közösségnek. És így jó volt a közösségben élni. És ha mindenki csak vesz a közösségből, akkor a közösség elpusztul. Félreértés ne essék, a közösséggel együtt én magam is elpusztulok. Ezért a keresztény szülők és keresztülők feladata, hogy a gyermekeket áldozatosságra neveljék. Hogy elsősorban legyenek áldozatos családapák és családanyák, aztán legyenek olyan emberek ebben a világban, akik képesek valami plusz is tenni a közösség asztalára, hogy megmaradjon a közösség. Ha ezt nem teszik, ha mindenki csak magában gondolkodik, ha az ő szíve úgy üt, hogy én, nekem, vagy éppen siker, akkor ebből a világból bizony nem lesz semmi más, mint egy nagy rakás, szociális csőtömeg. Meddig tart ez? Teszi föl a kérdést az ige. Csak addig, míg el nem pusztulnak. Nehogy azt gondoljuk, hogy az Istennek az angyalai majd lejönnek, és kénköves mennyei esővel, vagy lángpallossal itt az emberiség közé vágnak. Elég egy picinke kis vírus. Elég, hogy kivesszen az emberekből a másik ember szeretete. Mert az ugye természetes, hogyha egy fiúgyermek 15-16 éves, meg egy leánygyermek is, akkor elkezd kacsingatni a másik nemre. De megdöbbentő, hogy éppen a nagy szabad államban, Amerikában a fiatalok közel 1/5 aszexuális. Nem homoszexuális, nem biszexuális, nem szexuális érdeklődésű, hanem aszexuális. Ez azt jelenti, hogy abszolút nem érdekli a szexualitás. Elég csak ennyi. És kihalt az emberiség. Meddig tart ez? Addig, amíg be nem látjuk, hogy nem csak anyagvilágba teremtetett gépezetek vagyunk, bonyolult biokémiai mechanizmuson alapuló gépezetek, hanem az Isten lelkének hordozói. És hogy nekünk szükségünk van az Istenre. Talán olyan pillanatokban, amikor lehetőség van arra, hogy egy picit megértsük az Isten szeretetét, akkor ezt olyan jól látjuk. De napjaink van, úgy élünk, úgy szaladunk, úgy futunk, hogy elfelejtjük, mi azért teremtettünk ebbe a világba, hogy felismerjük benne az Istent. Felismerni a teremtett világ csodáiban, felismerni a lelkiismeretünkben, felismerni abban, hogy közöttünk élnek szentek, és a szentek közvetíteni akarják az Istent. Ézsaiást elhívta az Úr. Ez azt jelenti, hogy Ézsaiás innentől kezdve nem tehet másképpen szólja az Istent. Szóval, cselekedettel, vagy éppen hallgatással. Más út nincs. Nincs alternatíva. A keresztény embernek nincs alternatívája. A Krisztusban reménykedő embernek nincs alternatívája, hogy majd átmegyek egy másik útra. Nem. Az az út, ahova születtem, nekem azon kell végigjárni. De Isten evangéliuma az, hogy nekem ezt nem kell egyedül tennem. Vannak testvérek, akik ebben segítenek, és van Isten mellettem, Immanuel, aki hordoz engem, bátorít és hívogat nap mint nap. Nekem pedig semmi más nem kell tennem, csak időnként minden hetedik gondolatom legyen az Istené. A többi hat nyugodtan lehet ebben a világban benne. Nem fordítva kell, hogy legyen, hogy hat istenes gondolat és egy világi gondolat. Hat világi gondolat és egy istenes. Hat napig dolgozzál, hetedik napon pihenj meg. És milyen jó, ha csak egy sóhajtás erejéig, egy csönd erejéig az Isten elé tudjuk vinni a mi lelkünket. Mert akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy ő a mi teremtőnk, és megváltozik az életünk, és követeivé tudunk válni úgy, ahogyan ő ezt látni szeretné. Ezért imádkozzunk. Istenünk, mennyi atyánk, aki elküldted hozzánk szent fiadat, Úr Jézus Krisztus, aki megmutattad nekünk az atyához vezető utat. Szent élek Isten, aki munkálod egyházad egységét. Szent háromság egyik az Isten, legyen tiéd a dicsőség örökkön örökké. Amen.